So today, I really don't know how to start now.
Okay. Maybe I will. We can have something like a discussion. Maybe I will talk randomly, and within that, I will give you some information on Buddhism, some basic knowledge, and yeah, then you can. I think we can. You can ask questions. I will try my best to answer, and we do some sort of discussions.
Yes.
Is it better like that?
Yes. Yes. Okay. Yes. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és a mai napon egyáltalán nem tudom, hogy kezdjek bele a dolgokba, és az a javaslatom, hogy egy ilyen beszélgetés formájában próbáljuk a dolgokat bonyolítani, tehát hogyha vannak kérdéseitek, és szépen el tudnánk beszélgetni a dharmáról. Tehát egy átfogó téma a mai, és ezért talán a legjobb lenne így megközelíteni.
Because normally when I have to teach something, I really need to prepare, I have to organize. Because I'm still learning myself and I'm not really good at that teaching. So this time I didn't got time to prepare, so it will be like a normal talk only. And first, I think I will introduce myself. My birthplace. I'm from India, a place called Ladakh in India. From there, after that, when I was 13, I was recognized as Tulku of previous Karchun Lama by Shimar Moshe. Then I was sent to Nepal Pokhara for further Buddhist studies. And in Pokhara, when I have my time to study, I was very lazy actually. Then later, almost when I was about to finish my study, our 2 years retreat just started, and I just went in the retreat, and I really don't know how the 3 years passed so fast. Then after that, after coming out from the 3 years retreat, then I was sent to Malaysia. A Kamalagiri Buddhist Center, and I stayed there for almost 3 years. And after that, then I'm here with the lamas who came to perform the Mahakala dance and Himalayan culture show. And due to some my personal works, I was left alone here. They all left me. They went Lord Chokhov, he ordered me that I must eat something.
No, I begged you, I begged you, not ordered.
Then he also mentioned that if you can't teach, you can just smile, you know. You can smile and sit on the throne.
Yes, that's right.
Yeah, remember that, right?
Tehát rövid élettörténet. A Ladakhban születtem. Ladakh, ugye az most Indiának része, ugye úgy is hívják, hogy Nyugat-Tibet, a Himalájának a nyugati része. Ladakhban születtem, és 13 éves koromban ismertek el, mint Tulkut, akkor fedezték föl, és ismertek el azt, hogy egy neves lámának a újra testesülése vagyok, és utána pedig Pokharába kerültem, ugye Nepálba, és ott tanultam sokáig, néhány évet, nagyon lusta voltam, a tanulmányaimban, és utána pedig 3 éves elvonulás, meditáció elvonulásra kerültem, ugyanott Pokharában, és az a 3 év nem is értem, hogy milyen gyorsan eltűnt, elment. Ezután pedig 3 évre Malajziába kerültem, oda küldött el a mesterem egy központnak a vezetésére, egy buddhista központ vezetésére, és utána, tehát éppen majd, hogy nem onnan jövök, tehát ezután fölkértek, hogy jöjjek el ezzel a láma csoporttal, akik a Mahakála táncot előadták, illetve hát ugye járják a világot a Mahakála tánccal, és ugye annak ezzel a csoporttal jöttem ide Magyarországra, majd útlevelemmel problémák lettek, illetve vízummal, és ezért most itt hagytak engem Magyarországon. Itt hagytak Magyarországon, mert itt tudom elintézni ugye az indiai követség segítségével az útlevelemet, és utána pedig jön egy fals információ, hogy a Láma Csöpe pedig megparancsolta nekem, hogy ide, itt most ma tanítsak, de valóságban én könyörögve kértem őt, ugye két szempont, ugye különböző szempontok. Lényeg az, hogy most itt vagyok, és Láma Csöpe azt mondta, hogy nem baj, hogyha nem tudsz semmit mondani, elég, ha ülsz a trónon és mosolyogsz.
I used to stay in Malaysia, the center, the Southeast Asia, the centers, and I think here in Europe, the centers, the difference I found personally is over there, when I stayed there, if there is a teachings or Dhamma talks, only, I think, 4 or 5 people will turn out to listen. And if there is, let's say, a puja or something, then many people will come to attend, actually. They prefer more pujas, they prefer fortune, luck, I think. Or maybe I'm not that good in teaching, that's why. I don't know that. But this is the difference. I think I felt, you know, because it's my first time in Europe. Yeah.
Azt tapasztalom már is, tehát a rövid európai tartózkodásom alatt, hogy nagyon más itt a központok élete vagy működése, mint a malajziai központé volt. Malajziában úgy volt, hogy ha tanítást adtam, akkor 4-5 ember jött maximum. Lehet, hogy azért, mert nagyon rossz tanító vagyok, de a pudzsákra sokan jöttek, pudzsákra, szertartásokra, ünnepekre jöttek inkább. Hát ott kínaiak, még ezek kínaiak, ilyen malajziai kínaiak, akik ott kizárólag kínaiak, akik jártak a központba. És ugye az a szokás, hogy a pudzsákra jönnek, amellett pedig különböző kérdésekkel, főleg jóslás, ilyesmi, meg hasonló áldás, jóslás, ez az, amit ők szeretnének, de tehát dharma tanítások nem vonzák őket, tehát lehet, hogy azért, mert nagyon rossz tanító vagyok. És ugye Európában más a helyzet.
But I'm not saying that not at all, you know, who don't want to listen to teachings. I mean, it's the only few, you know, people. They are more interested in learning, actually. And it is really good to see here, and also there, that now people are really interested in learning Buddhism, learning its philosophy, learning the views, you know, and it's really good to see it here also. So many people came to listen to teachings and talks on Buddhism.
És nagyon nagyra értékelem azt, hogy akár ott Maláziában az a néhány ember, vagy pedig itt Európában ugye sokkal több ember érdeklődik a buddhista tanítások iránt, meg akarják ismerni a buddhista filozófiát, a buddhista szemléletet, és tehát ezt én nagyon nagyra értékelem. Nagyon nagyra értékelem.
And if someone really wants to practice, really wants to go into Buddhism the proper way, there are three steps actually. First is you have to accumulate the wisdom of studying, tapa. You have to study, you know. Through study, you have to accumulate the wisdom of study, we call it tapa vanishirapke. Yeah, we have to study first, you know. Then after that, tapa sampa. After you study, then you have to contemplate on it. While you study, you have to contemplate on it. Then gumba. After that, then you start the meditations and so on. So this is the process, you know. If someone really wants to practice Buddhism well, it is very important. I find it. Personally, myself, you know, that first learn the study on it, you know, what are the Buddhist views, what are the its history also, it's very important. If you have a lineage, the history of your lineage, its views. So yeah, this is very important. I found the tapa, sampa, gumba, the three wisdoms you accumulate from studying, contemplating, then start meditating.
És ha a buddhista buddhizmus útjára akarunk lépni, a belső ösvényre akarunk lépni, a gyakorlás útjára akarunk lépni, és az a tapasztalatom, hogy itt Európában, nyugaton nagyon sokan választják ezt az utat, hogy nem csak ismerkedni akarnak a buddhizmussal, hanem ténylegesen gyakorolni is akarnak. Ahhoz, hogy gyakorolni tudjunk, helyesen tudjunk gyakorolni, három lépést kell tennünk. Az első, ezt tibetül úgy hívják a bölcsesség három szakasza, vagy három lépése, ezt úgy hívják az első, hogy a töpa, a második a szampa, a harmadik pedig a gom, vagy druppa. Tehát három töpa, szampa, gompa. És tehát ez a három lépés azt jelenti, hogy az első lépésben alapos ismereteket kell szereznünk a szemléletről. Tehát tanulni kell, meghallgatni kell a tanításokat. Tanulni kell, tanulmányozni kell a tanításokat, a szentiratokat, könyveket, tehát a magyarázatokat, és alapos tudásra kell szert tennünk a szemléletről. A második lépés, hogy ezen elmélkedünk, tehát a szemlélet ne maradjon csak fogalmi tudás, hanem azt el kell mélyítenünk elmélkedéssel, ez olyasmi, mint meg kell emésztenünk, tehát pontosan meg kell értenünk, föl kell dolgoznunk, ez még mind mondjuk intellektuális nagy részt, tehát föl kell dolgoznunk, meg kell értenünk, meg kell emésztenünk, meg kell találnunk a kapcsolatot vele. És ezután jön a harmadik lépés, ami a meditáció. A meditációban pedig mindezt valódi gyakorlati tapasztalássá, illetve tudássá kell változtatnunk, amely az életünkben gyakorlati módon működik.
Okay.
Good.
So this is Vajrayana Center, right?
Yes. Yes. Right. Right. We do a lot of lojong also. Lojong. Lojong and mundro and different things. Milarepa, choga, chö, these kind of things. Nyungne.
So
Kalpa, right? The Tibetan term Kalpa, we call it. Kalpa, do you know anybody?
Kalpa.
Kalpa. What is Kalpa?
Világkorszak.
Sorry? One period of the world.
One period, right?
One word.
Very long period.
Yes.
Right? It's a very long period.
Yeah.
And in text days, Chakvikalpa, Nepikalpa, Chikvikalpa, which means there is a kalpa where everything is formed, you know. The world, the whole universe, it's being formed. After it's formed, then there is a Nepikalpa, means where when it stays, you know, it remains. Then after that, Chikvikalpa means when it's destroyed, you know. Chapne Chik. This is one term, how we say it, Kalpa. Like in Hinduism, if I'm not wrong, it's the Lord Vishnu. He is the one who creates, you know, creates the world, Chapekalpa. Then Brahma, I think Brahma is the one who sustains it, you know, sustains it. Then it's the Shiva who destroys it, you know. Chakne Jiksun, the Kalpa, the term, you know. So, then there is also fortunate Kalpa, Mingal, the term calls. In fortunate Kalpa, it is mentioned in one sutra that there will be Sangye Tongzang, there will be 1,002, yeah, 1,002, and some text is only 1,000, it doesn't matter much. There will be 1,002 Buddhas will come, you know, in the fortunate eon, on the fortunate Kalpa.
Van egy tibeti szó, az így hívják, hogy kalpa. Kalpa, ez világkorszakot jelent. Világkorszak, tehát ez egy mi számunkra egy új szemlélet, nagyon fontos megismerkedni vele. A kalpa azt jelenti, hogy a világ periódusokban, mondjuk egy periódikus ismétlődés van a világban, ami tehát minden periódus négy különböző szakaszból áll. Az első a kialakulás, kifejlődés vagy teremtés periódusa, a második a fönnállás ideje, a harmadik pedig a romlás, illetve megsemmisülés ideje, a negyedik pedig az üresség ideje, amikor ugye vége van egy világkorszaknak, és még nem indult el a másik. Most egy ilyen világkorszak alatt egy világegyetem kialakul, tehát egy egész világegyetem kialakul, fönnáll, utána hanyatlik, és megsemmisül, és végül van egy ürességkorszak. Tehát négy ilyen periódus van. Az hinduknál is szerepel valami hasonló, az első, hát a teremtés korszaka, az Vishnuhoz kapcsolódik, Vishnu a teremtő, ő, tehát a teremtés korszak alatt Vishnu tevékenysége, ugye a meghatározó, a teremtés, utána jön Brahma korszaka, ez a fönnállás, a fönntartás, Brahma az, aki fönntartja a világot, és végül Shiva, az, aki megsemmisíti, lerombolja, megsemmisíti a világot. Tehát ez hasonlít valamennyire a buddhizmusban, bár a buddhizmusban ugye nincs teremtő Isten, tehát másképp, alapjában másképp látjuk ezt. Most, tehát egy kalpa az így néz ki, és utána a kalpák egymás után jönnek végtelen sorban. Tehát jelen kalpánk, tehát jelen világkorszakunk, amelyben most élünk, és ugye a végül is a fönnállás szakaszában vagyunk, ezt úgy hívjuk, hogy egy szerencsés világkorszak. Szerencsés világkorszakra, erre a szerencsés világkorszakra az jellemző, hogy ezer Buddha jön el. Ezer Buddha. Vannak iratok, amelyek azt mondják, hogy 1002 Buddha jön ebben a világkorszakban, de általában azt mondják, hogy 1000 Buddha fog eljönni ebben a világkorszakban.
From the 1,000 Buddhas until now, the Buddha of our era, we call it Shakyamuni Buddha, right? Buddha Shakyamuni. And before Buddha Shakyamuni, there has been already three Buddhas actually. Already, our one is the fourth one. When the human beings, you know, when the human beings, our lifespan, you know, when it's around 80,000, that time the first Buddha came, you know. His name was Sangye Korwajik. Then when the human lifespan decreased down to 30,000, then the second Buddha came. He was known as Sangye Sertub. Then after that, before our Buddha Shakyamuni, when the human lifespan was 20,000 years, Buddha Sangye Wesung, he came, you know. And now it's considered when the human lifespan was around 100 years old, Buddha Shakyamuni came, you know. And there are still more, 1,000, now how many left? 96, right? Still many Buddhas to come, you know, during this fortunate kalpa.
És tehát a világkorszak alatt minden alakul, minden alakul. Tehát ugye mi úgy képzeljük, hogy az emberek mindig ugye, hogy mondjam, nagyon rövid ideig éltek, és most már sokáig élnek. Ez a hagyomány szerint, a tanítás szerint nem így van, hanem réges-régen, amikor ugye nagyon rég volt ez, az emberek 80 ezer évig éltek, és ebben az, amikor elérték ezt a kort, tehát fejlődött ugye az élethosszuk, elérték a 80 ezer éves kort, tehát az emberek élethossza általánosságban annyi lett, akkor eljött az első Buddha, akit úgy hívtak, hogy Korwajik. Ja? Most ezután az emberek átlag élethossza hanyatlásnak indult, és amikor 30 ezer évre hanyatlott, szegényeknek az élete, akkor jött el Sertub volt a második Buddha, aki amikor a 30 ezer évre hanyatlott emberi életkor, hogy mondják, az embereket vigasztalni, eljött, hogy a második Buddha, Sertub, ezután 20 ezer évre hanyatlott az emberek élethossza, és akkor pedig eljött a Wosung nevű Buddha, Wosung, tehát ezek a tibeti nevek, ugye van, szanszkritul is vannak tibeti nevek, volt Sangye Wosung, tehát Wosung Buddha, és végül, amikor már csak 100 évre, egész 100 évre hanyatlott az emberek élethossza, akkor jött el Shakyamuni Buddha, a mostani korszakunkat meghatározó Buddha.
You can change the Buddha's name into Hungarian.
Hogy lefordíthatjuk magyarra is a Buddhák nevét, mint ahogy a Shakyamuni Buddhájét már lefordíthatjuk. Buddha, Skita bölcs.
Ja. How you call it?
Skita bölcs Buddha.
Skita bölcs.
Skita bölcs.
Okay.
Yeah, Shakya means Skita and Munin bölcs. Shakya, Shakya,
okay.
Skita bölcs. Yes.
So one interesting thing about the, all the Buddhas that are coming is that only few of them, you know, only few of them will transmit the Vajrayana teaching actually. And only three will teach Vajrayana teaching. One is Buddha Shakyamuni, Avayara Buddha. Second one is the tenth Buddha, Sangye Chemik, I think his name is.
Chemik.
Chemik. Mig. Chenmig, yeah.
Chenmig, yeah. Mm-hmm.
This too, it's mentioned in the sutras that they will transmit the Vajra and the teachings. Then the third Buddha is the last Buddha, Sangye Myopa Nangze, no? Myopa Nangze, Sangye Myopa Nangze.
Myopa Nangze.
Yeah. Mm-hmm. So, when he was, Sangye Myopa Nangze, when he was a bodhisattva, he make some sort of wish that he can also teach and he can also preach Dharma like all the rest of Buddhas. May he also become like that, you know? So this one is, it's not mentioned in the text, only in the sutras it mentions two Buddhas only. But the third one is due to his wish, you know? It's like the Rigpa only, Rigpa. Sangye ni lungna nanga ra, lungna la. Sangye sumba di rigpa nanga, rigpa. Okay, it doesn't matter. So the only three Buddha will transmit the Vajrayana teachings, you know. So, yeah.
Mm-hmm. Rigpa, rigpa nanga.
Rigpa means some things. Like he made the wishes, right? Kogi sangye melam gyeba, melam gyeba nata sangye shenpa sangma gi melam tang chue tang semje pimpa nangshin kongye tangara pimpa shula do gala sangye sangma nama sangye shakya tupa tang sangye chenlipa nira kongi wajayana chue nanggo ra dishine kongbani nangye rela wata last dipani. Okay,
yeah.
Three
Buddha. Yeah. Okay. Mm-hmm. Tehát akkor csak ebből az ezer Buddából viszont csak három Buddha tanít gyémántú tanításokat, Vajrayana tanításokat. Az első Buddha Shakyamuni, akinek a tanításai ugye most léteznek, és mi hozzá tudunk férni ezekhez. Tehát ebben a szerencsés világkorszakban az ezer Buddha közül, ugye ő volt az első, aki Vajrayana tanításokat tanított, az előző három nem, és még két Buddha fog tanítani Vajrayanát. Sőt, ez is úgy van, hogy különböző hagyományok, tehát azt mondják, van olyan hagyomány, a szutra hagyomány azt mondja, hogy csak még egy Buddha fog tanítani Vajrayana tanítást, ez a tizedik Buddha lesz, Buddha Chenmig. Chenmig úgy hívják, harmadik, a tizedik Buddha, és azonban, tehát van olyan hagyomány, ami azt mondja, hogy a legutolsó Buddha, akit úgy hívnak, hogy last Buddha,
Möpa.
Tehát a Buddha Möpa is, az utolsó Buddha is fog Vajrayanát tanítani.
So you all must have attended initiations, empowerments, right? Mm. You all.
Mindnyájan kaptatok már különböző Vajrayana meghatalmazásokat, talán, vagy nem? Mindenki kapott már, igaz?
That's why we are very fortunate, you know. One thing, of course, we have been born as a human realm, right? Human being, and on top of that, we are born where we can still have chance to listen to Buddha's teaching, where we can still find great masters, you know, and most of out of it, where we can still practice and can get initiations and Vajrayana teachings. That's why I consider we all are very fortunate, actually. Because normally Sangha, the Vajrayana teachings, it is meant to be very sacred, right? We simply cannot transmit empowerments because there are a lot of samayas and many things. But the masters, you know, great masters, lamas, mochis, they do it
they transmit the teaching, they transmit the initiations. It is because that it's a very rare opportunity, you know, to receive these teachings. As I already mentioned, only three Buddha will transmit the teachings of Vajrayana. So if we receive it now, it will be like connected with the Vajrayana teachings or the idams, you know. So it will plant a seed, you know, of enlightenment within us. So maybe next life or maybe many lives after, it will bear the fruit actually. That's why I think the Vajrayana teachings initiations are giving, you know, given, so it's very accessible. Yeah, this is the reason I think.
Tehát most itt egy Vajrayana központban vagyunk, és mindjárt kapcsolatban vagytok már a Vajrayanával, a Gyémántúttal, kaptatok tanításokat, meghatalmazásokat, és ez egy csodálatosan nagyszerű, szerencsés dolog. Tehát kezdve azzal, hogy embernek születtünk, ez önmagában egy csodálatos és rendkívüli dolog, rendkívül értékes ugye, alkalom, és ezen belül pedig találkoztunk a gyémántúd tanításokkal, amelyekhez nagyon nehéz hozzáférni. Tehát ugye az elmondottak alapján már értitek, hogy nagyon ritka az, hogy egy Buddha egyáltalán gyémántúd tanításokat ad, és ugye mi éppen egy ilyen, tehát a világkorszaknak egy ilyen korában születtünk embernek, ja, és nem csak, hogy megszülettünk embernek, hanem amellett minden adottságunk megvan ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk a gyémántúd tanításokkal, és ez meg is történt, és nem csak a tanításokkal, a gyakorlással is, tehát egy olyan időben, olyan körülmények között születtünk, amikor megvan a tanítás, gyakorolják a tanítást, ja, tehát a gyakorlatok is megvannak hozzá, sok ember gyakorolja azokat, és vannak mesterek, akikkel kapcsolatba kerülhetünk, és kerülünk, már kerültünk is, és akiktől ténylegesen megkapjuk a tanításokat. Tehát ezek olyan rendkívüli szerencsés adottságok, amelyek birtokában tényleg nagyon különlegesen szerencséseknek érezhetjük magunkat.
And I believe that if one can really get the transmissions and try to engage with the practices, it is a really good opportunity, I think. Actually, the Vajrayana teaching, Vajrayana practice, it is meant that within one lifetime, you know, one can attain enlightenment, you know, through Vajrayana teachings, you know, practices actually. If you follow with the Theravada teachings, then it takes three countless kalpas, you know, to attain Buddhahood. For Vajrayana practice, this is the specialty. So one can attain enlightenment within this lifetime, but of course it depends on one's diligence, one's practice also. Yeah.
És a meghatalmazások és a tanítások során létrejött a kapcsolatunk is a Buddha természetünkkel, amely olyan, mint egy mag bennünk, Buddha. A buddaság, a megvilágosulás magva, és ezzel a fejlődésnek is indult a Buddha magunk, a Buddha természetünk magva, és vagy ebben az életben, vagy pedig valamelyik viszonylag közeli életben meg fog jelenni a gyümölcse, a gyümölcs is, tehát a mag nem marad örökké mag, hanem gyümölcs lesz belőle, vagyis a megvilágosodás elérhető. A gyémántútról ugye tudjuk, tehát híres a gyémántút arról, hogy ha valaki nagyon jól gyakorol, tehát nagyon odaadóan és intenzíven gyakorol, akkor egyetlen egy élet alatt is el lehet érni a tökéletes megvilágosodást, és erre vannak példák, erre sok példa van, de ha esetleg ez nem is sikerül nekünk, az biztos, hogy életek néhány, tehát belátható időn belül, néhány élet leforgása alatt elérhetjük a Buddha állapotot. Ezzel szemben például a Theravada tanítások, azok is nagyon hasznosak, és ugye attól függ, hogy kinek milyen adottságai vannak, de akik azok szerint gyakorolnak, a Theravada tanítások kimondják, hogy azoknak a három, úgy szó szerint három megszámlálhatatlan, tehát kalpa gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy elérjék a megvilágosodást. Tehát a gyémánt útban ugye rendelkezünk azokkal a rendkívül hatékony módszerekkel, amelyek fölgyorsítják a Buddha természetünk megérését, és ezért ha tényleg odaadóan és 100%-osan gyakorolunk, akkor akár egy életen belül, vagy pedig rövid időn néhány élet leforgása alatt megvilágosodhat.
I forgot, I was supposed to say something. The second thing about Buddhism is Buddha is taught, you know, according to the person's, disciple's capacity, you know. He didn't mention that he actually teach according to the person's capacity. That's why we have normally two, the Theravada and Mahayana, Hinayana and Mahayana, and within Mahayana there is Vajrayana, right? We have three vehicles, or we can say two vehicles. This is how it came, you know. For the people, who only wants to attain enlightenment for oneself only, that kind of small-minded or narrow-minded people, Buddha showed the way of Theravada. Then, for the people who have bigger heart, you know, who wants to liberate oneself, not only oneself, who wants to liberate all the sentient beings, you know. So that kind of, for that kind of people, Buddha showed the path of Mahayana. Then the Vajrayana path, Buddha showed the Vajrayana path for the people who only don't want all the sentient beings to attain enlightenment, but he has more compassion to them, you know, than himself, you know. That kind of people, for the very, very big hearts, then he showed the Vajrayana path. So this is how the three paths came in. So we can check ourselves which path, are we a Vajrayana practitioner? If we are a really Vajrayana practitioner, we have to be like that, you know. We have to consider others before oneself, you know. Yeah.
Buddha úgy tanított, hogy mindig a tanítványnak megfelelő tanítást adta. Tehát olyan tanítást adott a különböző tanítványoknak, amilyen az ő kapacitásuk volt. Ezért azután Buddha tanításában különböző utak jöttek létre, vagy járműveknek is szokták mondani. Van a keskeny út, van a széles út, és van a gyémánt út. A keskeny út tanításokat Buddha olyan tanítványoknak adta, akik kizárólag a saját megvilágosodásukra képesek készülni. Tehát ez egy tudatállapot, az emberek, akik teljesen a saját fejlődésükre koncentrálnak, ami önmagában egy nagyon nagy dolog, mert ugye az emberek nagy része egyáltalán nem akar, ugye nem képes ezekkel a tanításokkal foglalkozni, tehát az a kevés ember a sok ember között, aki képes arra, hogy a saját fejlődését kézbe vegye és azon dolgozzon, de csak a saját fejlődésén, ezeknek adta Buddha a keskeny út tanításokat. A következő kategória az olyan emberek, akiknek nagyobb szívük, ez azt jelenti, hogy nem csak önmagukra képesek gondolni, hanem azt mondják, hogy az összes lényt akarom segíteni, az összes lényt el akarom vezetni a megvilágosodáshoz. Ezeknek az embereknek tanította Buddha a széles utat. És végül azoknak az embereknek, akik nem csak hogy segíteni akarják az összes lényt, hanem fontosabbnak tartják az összes lényt önmaguknál. Tehát ők kifejezetten az összes lény javáért akarnak dolgozni, miközben önmagukra nem is gondolnak, tehát önmaguk ugye második helyre kerülnek. Ezeknek tanította a gyémántút tanításokat. Most ez azt jelenti, tehát ennek a három útnak a megléte azt jelenti, hogy mindannyian vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Tehát őszintén, hogyha úgy érezzük, hogy a saját fejlődésünkre akarunk koncentrálni, akkor a keskeny út szerint kell gyakorolnunk, mert az a hatékony gyakorlás. Hogyha úgy érezzük, hogy minden lényért akarunk dolgozni, akkor pedig ugye vagy a széles út, vagy pedig a gyémánt út gyakorlatok az alkalmasak számunkra. Tehát ez nem jelenti azt, hogy alacsonyabb vagy magasabb rendű, fontos az, hogy hatékony legyen a gyakorlásunk. Tehát mindenki vizsgálja meg önmagát, őszintén melyik csapatba tartozik, és azt szerint gyakorolja.
And Mahayana teachings, Vajrayana teachings, Mahayana teachings, Buddha himself, his entire life, he spent as a Theravada monk, right? It's not really clear that he taught Vajrayana and Mahayana teachings, you know, during his lifetime. That's why some critics, I mean, some says Vajrayana is really not a Buddha's teaching. Mahayana and Vajrayana, it only became popular, came after Buddha passed away, after 400 years, Sanghinibha Kumbhadra, Nagarjuna, he came, right? Then he really promoted the Mahayana and Vajrayana teachings. From that, it started to grow, you know, especially the Vajrayana and Mahayana teachings.
Nagarjuna.
Yeah, Nagarjuna, yeah. From his side.
És Buddha életében főleg olyan tanítványokkal volt körülvéve, akik a keskeny út szerint akartak gyakorolni. Tehát az egész életében főleg nyilvánosan, tehát nagy széles körben ő a keskeny út tanításokat terjesztette, azokat adta, mert ilyen kapacitású emberek vették őt főleg körül. Mahayana és tehát széles út és gyémánt út tanításokat adott, azokról nagyon kevés, följegyzés maradt, és ezért, tehát úgy értve, hogy tehát hisz, történeti följegyzés, hogy ezt mikor és hol adta, tehát ezeket nagy ritkaság volt, hogy ő ilyeneket adott, és nem nyilvánosan adta ezeket, és ezért azután ezek csak körülbelül 400 évvel az ő ideje után terjedtek el, és ez pedig főleg Nagarjunának, egy nagy megvilágosult mesternek volt köszönhető, aki tehát Buddha halála után 400 évvel jelent meg, és széles körben kezdte tanítani a széles út és a gyémántút tanításokat.
It's mentioned in some Mahayana sutras that when Buddha was turning the second wheel of Dharma at Vulture's Peak, Jagapunguri, he's one of his manifestation or his one of his manifestation taught the Vajrayana teachings in Balden Jibungi Choden. Balden Jibungi Choden, you know. And some scholars say that place is right now in Indonesia, the Borobudur, the stupa, you know. This is where Buddha's manifestation, Buddha's, taught the Vajrayana teaching there. And there's another record which is Buddha, before Buddha passed away, a few years back, he taught the Vajrayana teaching. But the place, you know, it's still not, it's not yet confirmed yet. I mean, some scholars say the place is in India, Odiana, we call it Orissa in India, one state. Some say this is where Buddha taught the Vajrayana teachings, you know, not the Borobudur in Indonesia.
És a bizonyos szövegek azt állítják, a hagyományok és szövegek azt mondják, hogy amikor Buddha a keselyű csúcson tanította, megforgatta a dharmát kerekét második ízben, és tanította a széles út tanításokat, elkezdte tanítani a széles út tanításokat, ugye a Szívszutrával kezdődően, azzal egyidejűleg egy Buddának egy manifestációja, tehát egy másik megjelenése, másik megtestesülése, mondjuk így, tanította a gyémánt út tanításokat a Palden Drepungi Csöten nevű helyen. A Csöten a stupát jelent, Palden Drepungi stupa mellett. És hát erről mostanában ugye kutatók vitatkoznak, hogy hol is volt ez. Egyesek ezt a Borobuduri stupátnak tartják, tudjátok, Indonéziában egy hatalmas stupa, hogy ez valószínűleg, mert akkor ugye a buddhizmus elterjedt arra is, tehát a Borobuduri stupánál tanította a gyémántút tanításokat. Mások azt mondják, hogy nem ott volt ez, hanem Udianában, tehát Orgyen országában, amit egyesek ugye Közép-Ázsiában helyeznek, mások azt mondják, hogy Orisszában volt, Indiában. Tehát ezeket a dolgokat még a tudósok vitatják, hogy végül is megegyezésre jussanak, hogy a szövegeket kutatják és értelmezik, és próbálják pontosan lokalizálni, hogy hol is történtek meg ezek. Tehát még ez nem teljesen világos. Minden esetre, tehát Buddha életének a végén, halála előtti években, ugye ezt is mondja a hagyomány, halála előtti években adott gyémántút tanításokat.
And some claims here, there's a place in Pakistan, right now it's called Swat Valley. Some claims that is the place, you know, where Vajrayana teachings, Buddha taught the Vajrayana teachings and where it came from.
Azt is mondják, hogy a mostani Pakisztán területén, Észak-Pakisztánban, tehát Közép-Ázsiában a Swat folyó völgye, az ugye ez egy nagyon erőteljes buddhista központtá alakult, és hogy ott adott Buddha gyémántút tanításokat.
Okay, so wherever the teaching has been taught, okay, it doesn't matter as much. it's still there, now, one thing I think it's important, you know, for a Buddhist practitioner, whether he's practicing Mahayana teachings or whether he's practicing Vajrayana or whatever practice he's practicing, one master used to say that we must always be connected with Lama, Yidam, and Tawa. With Guru, with one's Yidam, and with the view, you know, Tawa.
És a mesterek azt mondják, hogyha valaki gyémánt út tanítások vagy gyakorlatokat végez, akkor mindig kapcsolatban kell lennie három dologgal, ez a lama, a jidam és a tava. A lama az a mester, a jidam az a meditáció istenség, a tava pedig a szemlélet. Szemlélet.
Yeah, okay, when this lama jidam is already with Vajrayana, right? So, yeah, for Vajrayana practitioners, of course, we all know that one has to see one's guru, one's master as the one's master not separate from Buddha himself, right? One has to see the one's guru as the embodiment of Triple Gem. One's master's body, one has to see as a Sangha, the master's speeches as the Dharma, his mind as Buddha himself. One has to see one's guru in that form, right? In through Vajrayana teaching. And of course, Yidam, one also should not be inseparable from Yidam, right? When you see a master, the master shouldn't be the Yidam. When you practice the Yidam, Yidam shouldn't be inseparable from the master, you know? Yeah, like that. These two.
És a mesterrel kapcsolatosan a tanítványnak a mestert úgy kell látnia, hogy az ő a Buddháktól elválaszthatatlan, a Buddhák megtestesülése, az ő teste, a szanga, tehát egy ugye a dharmát tisztán gyakorló és megvalósító test, a beszéde, a dharma, tehát a tiszta tanítás, Buddha tanítása, és a tudata, a mester tudata pedig az összes Buddha tudatának a megtestesülése egy személyben. A jidámmal kapcsolatban pedig azt kell látnunk, hogy a jidám a mesterünktől elválaszthatatlan. Tehát a jidám és a mester között, tehát a jidám a meditáció istenség, az nem más, mint a mesterünk.
And the third one was is tower, right? The view. The view or the idea, yeah. Which is, I think, it's very important for for all the general Buddhism, you know, who practice the view, yeah. So when we say view, in our daily life also, it's quite important, right? We have an idea first, we have a view first, okay. So the view is very important, you know, in Buddhism, I believe. Then, let's say, how is the Buddhist view? How we view, you know, how is the Buddhist view? So it is mentioned in three, four sentences. In Tibetan we call it Tawa Kadak Chakyashi. In English, I don't know how to say. Tawa kadaki chakyashis. The view.
Kadaki.
Tawa kadaki chakya mudra.
Chakya.
Chakyashi.
Mudra.
Yeah.
Chakya.
Yeah.
She.
She, yeah. There are four views, you know.
Uh-huh.
So the first four views, it's in English. I read that it's the four seals.
Four seals.
The four seals of Buddhism,
yes.
Right? You might have heard.
Mm-hmm.
Yeah, the four seals. Which are the first one is Dujetamji Nidappa. All the compounded things are impermanent, right?
Mm-hmm.
Second one is Sagajetamji Dumala, means all the emotions, all the feelings, dumala, are painful. And the third one is all the phenomena are emptiness, empty. And the fourth one is Nyangil Devan Shivas, means that Nirvana is beyond extreme, you know. These are the four views, you know, one should always carry in their mind, whichever practice you are doing, you know. Yeah.
És a szemlélet tehát nagyon fontos, a szemlélet mindig nagyon fontos, hétköznapi élet viszonylatában is nagyon fontos a szemlélet, tehát nem csak amikor leülünk és gyakorolunk, hanem amikor éljük az egyszerű hétköznapi életünket, akkor is nagyon fontos, hogy a szemlélet mindig velünk legyen, és annak a szerint éljünk. Most a szemléletről azt mondják, hogy a szemlélet három, kezdetek óta tiszta négy pecsét. Ez egy ilyen kifejezés, úgy mondják, a szemlélet a kezdetek óta tiszta négy pecsét. Most ebből a... Tehát Csegye Tampo, Keré?
Tampo, Tüzsitamzi, Mitapa, Ók, Kambaló, Tingszerint.
Az első az, hogy minden összetett jelenség, mulandó.
Nyibati, Szagjetamzi, Dumarva, all emotions are painful.
A második az, hogy minden érzelem fájdalmas, tehát fájdalom természetű. Fájdalommal jár.
All the phenomena are empty.
A harmadik az, hogy minden jelenség üres.
Then the last one is nirvana is beyond extreme. No? Yeah.
A negyedik pedig, hogy a nirvana, vagyis a megvalósulás, a tudat tiszta természete az a szélsőségektől mentes. Illetve túl van a szélsőségeken.
Yeah, I think within these four seals, all the Buddha's teachings, you know, it's within these four seals. So the first one was Dujetamji Metapa, all compounded things are impermanent. Which shows the impermanence of nature, impermanence of all the things, impermanence of outer world, impermanence of inner beings actually. This was seal. So it means that everything that exists, it's compounded by many other things, many other causes and conditions. Yeah, you can take an example at a car, because it has a lot of parts, right? The wheels, the door, the chair, the steering. So it came into being, the car itself, because of many other things. And you can take examples to the flower. The flower, to grow, it needs, first it needs seed, right? Somebody has to put the seed, then it needs to be taken care of, the water, the soil, the sunshine, then it will slowly become, it will bloom, right? So like everything, you know, outer, like the weather, the things, we can see clearly, it changes every time, right? So it shows that everything that exists, it's impermanent. This was the first seal Buddha mentioned, you know. Nothing lasts forever, nothing is permanent. Everything is impermanent. When Buddha mentioned everything is impermanent, it means also time also, time and space also. Because time
it has a beginning, right? It has a middle, then there's an end. Even a song, it starts, yeah, and it is a middle, then the song ends. So everything that coexists is impermanent. This was the first great seal Buddha has mentioned.
Tehát az első pecsét azt mondta ki, hogy minden összetett dolog természete a mulandóság. És ha belegondolunk, a világon minden összetett. Minden összetett. Vegyünk egy autót, az autó ugye vannak kerekei, van karosszériája, van kormánykereke, ülések, és így tovább, és itt a motorja, és így tovább. Tehát sok különböző részből áll. De vehetünk akár egy virágot, a virágoknak ugye a magvát el kellett ültetnie valakinek, ez már, itt már ugye számtalan tényező van jelen, ugye és ahhoz, hogy abból a magból virág legyen, folytatódik a bonyolódás. Ugye ahhoz kellett föld, termőföld, ahhoz kellett víz, ahhoz kellett napfény, kellett hozzá levegő, stb. Ha mind megvan, és együtt működik, akkor lesz belőle virág, tehát a virág nem csak úgy van. És ehhez hasonlóan az egész külső világ, és a külső világ minden dolga, a jelensége így számtalan összetevőből, tehát az összetevő együttműködésének az eredménye, de a lények, a világban élő lényekre ugyanez vonatkozik, mi ránk ugyanez vonatkozik, és ez vonatkozik mindenre. Tehát semmi a világon nem örök létű, és sőt, semmi sem marad fönn, akár rövid ideig sem, hanem minden állandóan változik, és ebbe beletartozik maga az idő és a tér is, tehát a tér idő maga is beletartozik. Például, hogy ugye van egy valaki énekel, ugye akkor a éneknek van egy kezdete, az éneknek van egy hossza, és utána egyszer csak vége lesz. Ugyanígy vagyunk az élettel, ugyanígy vagyunk mindennel. Tehát mindenre vonatkozik a mulandóság törvénye, mindenre, ami összetett, és mivel ugye minden összetett, ezért tehát mindenre vonatkozik.
I believe if we really implement, if we really contemplate on the first seal, you know, the impermanence, I think our life will be much more easier, you know. Because when there is impermanence and impermanence, then there is of course changes, right? If all the things are compounded by many other things, it has to come apart. So if there is impermanence, there is changes, there is uncertainty, then there is pain, you know? That's why I think the teaching on impermanence is very important, you know. If we really contemplate on it, the impermanence of the nature, impermanence of oneself, I think we can really stabilize our mind, you know, with this first seal.
A mulandóság tanítása nagyon fontos, nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy elmélkedjünk rajta. Tehát valóban foglalkozzunk vele, és ha foglalkozunk vele, elmélkedünk rajta, akkor képesek vagyunk az életünket stabilizálni, és a tudatunkat stabilizálni. Tehát elmélkednünk kell azon, hogy minden dolog a világban mulandó, beleértve magunkat is, tehát mi magunkat is mulandók vagyunk. Most ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó gondolat, mert hogyha mulandó, az azt jelenti, hogy változik. Tehát semmi sem örök, És ezért ugye a változás, ez egy nagyon pozitív dolog. Nagyon pozitív a dolgok, maguktól is megváltoznak. Tehát a változás benne foglaltatik a világ folyásában, és ez élhetővé teszi az életünket. Tehát, hogyha ezt kezdjük megérteni, és magunkra is tudjuk vonatkoztatni, akkor stabilizálódik az életünk és a tudatunk.
Because not by really knowing the nature of impermanence, I think because of that, many people, we all suffer from that. We plan for something, we expect something from someone, we plan for many years. Then later, of course, due to its impermanence, it doesn't come as we expected. It changes. Then it give us pain, you know. If we really know that things will change, if we really expect that it's impermanence, it will change sooner or later, it is changing, then I think it can really give a peace of mind to us.
És tehát előre tudhatjuk azt, hogy ami ugye összeáll, tehát minden dolog összetett, igaz, és ezért mulandó, hát ami összeállt, az szét is fog esni. Tehát amik összeállnak, azok egy darabig együtt vannak, utána ugye szétesnek. És mindegyik megy a maga útján tovább. Tehát ezt előre tudhatjuk. Ezért tehát a mulandóságon képesek vagyunk elmélkedni, akkor ezt megértjük. Megértjük azt, hogy a mulandóság eleve benne van mindenben. Eleve benne van mindenben. És ugye, ha ezt nem tudjuk, ha valaki képtelen fölfogni a mulandóság tényét, valóságát, akkor hogy mondják, valótlan, tehát a valóságtól elrugaszkodott elvárások épülnek föl benne. Mert úgy gondolja, hogy a dolgok majd így vannak, meg előrevetít dolgokat, és majd úgy lesznek. A valósággal ellenkező elvárásokat épít föl magában. Ezzel szemben, és aztán természetesen nem úgy lesz. Nem úgy lesz, mert a mulandóság azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy hogy lesz. Azt tudjuk, hogy megváltozik, de hogy változik, azt nem tudhatjuk. Tehát, hogyha ezt a gondolatot az ember tényleg képes fölfogni és beépíteni a szemléletébe és az életét ez szerint élni, hogy a dolgok változnak és nem tudjuk, hogy hogy fognak megváltozni, akkor megszabadulunk ezektől a irreális elvárásoktól, amik ugye az életünket teljesen ugye át meg átszövik, és megszabadulunk ezektől, vagy legalábbis könnyíteni tudunk ezeken, és a tudatunk megnyugszik, lenyugszik. Tehát a tudat, mivel hogy a dolgok természetéhez közelebb visz bennünket a szemléletünk, a mulandóság révén, ezért a tudatunk is a természetéhez közelebb kerül, megnyugszik. Ez egy nagyon egyszerű és erőteljes módja annak, hogy a tudat nyugalmát és derűjét ugye meg elnyerjük könnyen.
Don't think that Buddhism always talk about impermanence, suffering, all the negative things, you know. it is true. It is something that Buddha, during his meditation for 6 years, he found that it is suffering. Suffering is natural. There is impermanence. But you can think at the positive side also. If there is impermanence, there are many things also, you know. If there is impermanence, who knows, tomorrow you're going to win a lottery. Who knows? Something good will come up also. You also have to look at the positive sides.
És amikor halljuk ezeket a kifejezéseket, hogy mulandóság és szenvedés, ugye Buddha tanításait, akkor óhatatlanul ugye negatív, ahogy mondjam, módon fogjuk ezeket föl. És ez nem szükségszerű, tehát ezek, az, hogy mulandóság, az nem jelent negatív dolgot, hanem nagyon pozitív oldala is van, tehát a mulandóságot nagyon pozitív módon is fel lehet fogni, mert például, hogyha az embernek valami baja van, és tudja, hogy minden mulandó, akkor tudja, hogy az is el fog múlni. Sőt, ugye azt is jelenti, hogy nem látjuk a jövőt, tehát nem, hogy mondjam, nem kell az embernek önmagát, hogy mondjam, elkeserítenie egy rossz jövőképpel, hanem mivel, hogy minden változik, lehet, hogy holnap nyerek a lotton, nem lehet tudni, és minden megváltozik. Tehát egy nagyon pozitív szemléletet is ki lehet alakítani a mulandóság segítségével. Végül is ez a cél. A cél nem az, hogy az ember a mulandósággal depresszív állapotot hozzon létre, hanem éppen a gyerős, könnyed állapotot, ami tehát természetszerűleg ugye a dolgok változnak, és természetszerűleg ugye a rossz is jóra fordul. Ebbe vetett bizalom, ugye ez is a mulandóság gondolata.
Yeah, personally, I also don't like changes much, but no choice. We have to. It's reality, right? So this was the first seal Buddha has mentioned. So shall we continue? Or
we have a break.
Question.
Good question.
Questions yes. Or a little bit.
Hány óra van? Tartsunk egy kis szünetet? Hány óra? Vagy pedig egy akkor esetleg kérdés, ha vannak kérdések, akkor nem tartanánk szünetet, és akkor kérdéseket lehet most föltenni. Jó? Ha vannak kérdések.
It seems like many of you are a little bit bored. Yeah. So how we continue?
Yes, yes. Questions, yes.
Question?
No?
Question or what? We continue.
You'd like to have some break or?
I'm okay.
Or continue.
I'm
or
okay with anything. Continue or how?
Ha van kérdés, ha nincs kérdés, akkor folytathatjuk. Ha úgy akarjátok, akkor tarthatunk szünetet is. Csicsen break-e fogok. Break. 10 minutes,
okay.
Yeah. Yeah. 10 perc szünetet tartunk most. Örülni ezek a hallgatóságon, úgy gondolom, ez az aktuális. Tíz perc szünet. Tehát a tanítás is mulandó, igaz? És a szünet követi. És aztán a szünet is mulandó, és azt pedig tanítás követi. Teaching is also impermanent.
Yeah,
because the break is following, and the break also is impermanent.